milyen volt, amikor jött értük a rendőr, és bevitték őket? Vagy milyen volt az a pillanat, amikor szembesültek azzal, vagy így realizálódott bennük, hogy ők most nem otthon fognak már élni többet, hanem egy gyermekotthonban.
Szükséges-e a nevelésbevétel, szükséges-e a gyermekotthon, hogy ebben van egy kis űr?
Nekünk felnőtteknek el kéne fogadni azt, hogy a gyerekek tökre tudják, hogy mit szeretnének. És lehet, hogy nem jó neki, de akkor el kell mondanunk neki azt, be kell magyarázni, hogy az a gondolatmenet, mondjuk, amin ő eljutott oda, hogy mit szeretne, abban hol vannak a buktatók.
Az egyik legfontosabb a prevenció, tehát az, hogy a jelzőrendszer tagjai mit tapasztalnak, mit látnak.
Érvényesül-e mondjuk egy gyerekvélemény egy elhelyezésnél? Ez mindig kérdés, mert hogy nincsenek abszolút lehetőségek.
A jog és az érdek az ilyen jó erős szavak, tehát szeretjük őt, mondnak a hatáson is. Elfelejtjük azt, hogy mögötte mindig van egy gyermek, és nem úgy általában, B van egy konkrét gyermek.
Tud-e olyan állapotban lenni egy gyerek, hogy ő ebben a krízis folyamatban rálásson a helyzetére, és úgy érdemben tudjon reagálni? Számos hatással és szakmai szereplővel találkozik egy szakellátásba bekerülő gyermek, hogy milyen főbb kérdések érintik az ő életét, arról beszélgetünk beszélgető partnereimmel, vendégeimmel, akiket szeretettel köszöntök. Fekete Buzás Eszter, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest megyei kirendeltségétől, Farkas Péterrel, a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól, és köszöntöm dr. Herceg Ritát, az Integrált Jogvédelmi Szervezettől, illetve dr. Bogács Ernőt is, a Belügyminisztériumtól, mint módszertani vezetőt. Amire rálátunk, hogy amikor egy gyermek kiemelésre kerül a családjából, akkor az első és talán a legfontosabb kérdés az az, hogy az ő legfőbb érdekét nézze a szakma, ami egy eléggé nehezen megfogalmazható kifejezés. Hogyan látjátok, hogy mit jelent ez tulajdonképpen, hogy a gyermek legfőbb érdekét nézni? Nyilván, hogy ez egyénileg más és más tud lenni, de hogy mik azok a főbb általános pontok, amiket ilyenkor szemügyre vesz a szakma?
Hát, ugye mi a gyerekjogi képviselők, ami ebben az esetben. Igazából innétől kezdődik a mi feladatunk, amikor egy gyerek bekerül a szakellátásba, és a legtöbb esetben kapunk egy határozatot arról, hogy a gyereket ideiglenes hatállyal kiemelték, és akkor abból a határozatból valamit már látunk, és akkor felveszük a gyerekkel a kapcsolatot. Ez most így egy kicsit erős, mert mondjuk ezért 22-en vagyunk, és mondjuk ennyi, amennyi gyerek bekerül, sajnos ezért ezt így nem tudjuk egyből mindenkivel, de legalábbis a tárgyalásán, amikor arról a döntés születik, hogy akkor ő valóban ki kell emelni a családból, vagy milyen ellátási formába kerüljön, akkor ezért igyekszünk ott lenni, és ebben a legfőbb érdekben, mondjuk alapvetően az, hogy valóban ki kellene kikerülni a családból, vagy van rá lehetőség, felmértéke, akár a gyermhivatal, akár a szakszolgáltatás, hogy van-e más megoldás, alternatív megoldás, mondjuk valami családpótló, ahova ő kerülhetne, de magán a tárgyaláson, hogy mi az, amiben tudunk neki segíteni, hogy tényleg a számára a legmegfelelőbb helyre kerüljön, ott megkapja azt az ellátást, amire a szükséglete szerint leginkább szüksége van, milyen kapcsolattartási szabályok kellenek ahhoz, hogy ő meg tudja tartani a szüleivel a kapcsolatot, hisz ez egy nagyon fontos, egyik legfőbb érdeke a gyereknek, ugye, hogy megmaradjanak a kapcsolatai, azok biztonságos kapcsolatok legyenek, és ez a kapcsolat olyan legyen, hogy haza tudjon majd kerülni, de segítjük abba a gyereket, és ez is az ő egyik érdeke, hogy ez alatt a tárgyaláson, akár a szakszolgálatnál, akár a gyermhivatalban ő el tudja mondani, hogy ő mit szeretne, ő hogy látja a saját helyzetét, vagy ha nem ért valamit, merjen kérdezni. Tehát, hogy ez is egyfajta legfőbb érdek. Legalábbis, tehát, hogy a gyerekjogi képviselői szempontból ezek azok, amiket mi mondjuk egy bekerülés után nézünk.
Én akkor a gyerekvédelmi szakszolgáltatás részéről beszélnék a legfőbb érdekről, és hogy alapvetően még a szakellátást megelőző időszakról, mert hogy mondhatjuk-e, hogy nem sérül a legfőbb érdeke egy gyereknek akkor, hogyha nem a saját családjában nevelkedik. Mert hogy nyilván az, amit Rita mondott, hogy van-e lehetőség, vagy joga van a gyereknek arra, hogy a saját családjában megkapja a nevelkedéshez az összes segítséget, és minden olyan veszélyeztető helyzetnek az elhárításához is kapjon segítséget, ami mondjuk így a fejlődését akadályozza, vagy az ő személyiségének a kibontakozását. És nyilván akkor itt szakszolgáltatási szempontból is kérdés az, hogy az a beavatkozás, ami az állami beavatkozás, az mennyire szükséges, mennyire indokolt. Nyilván ez alapvetően egy hatósági kérdés a családban való kiemelésnél, vagy a családi környezettől való megfosztásnál, de hogy ugye azon kevésbé szoktunk gondolkodni, hogy mennyire arányos, mennyire szükséges, mennyire indokolt az, hogy egy gyerek vagy gyerekek kikerüljenek a családjukból, és hogy valóban, amikor bekerül a rendszerbe, akkor tényleg hát így a legfőbb érdek az egyezményben jelenik meg, és ugye az általános meghatározása, hogy minden olyan gyereket érintő eljárásban, amiben eljárnak a hatóságok, vagy bármilyen közigazgatási szerv, ott a legfőbb érdeket vegyük figyelembe. Alapvetően a legfőbb érdek az, azt gondolom, hogy így itt az asztalnál ülőknél, mindenkinél a gyerek jogok érvényesítése. Kérdés az, hogy ezek közül a gyerek jogok közül, amik megilletik, különösen ugye a nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerekeket, hogy mi az, ami prioritást jelent. Gyerekvédelmi szakszolgáltatás vonatkozásában nyilván fontos az, amit Rita is mondott, hogy egy gyerek a szükségleteinek vagy az ellátási igényeinek megfelelő helyre kerüljön, ott megkapja a megfelelő szolgáltatásokat, és hogy egy olyan ellátást kapjon, aminek egyébként a jogszabályi garanciái azok megvannak. Az egy kérdés, hogy minden esetben megvannak-e egyébként azok az intézmények, azok a gondozási helyek, ahol egy szükséglet alapú ellátást lehet biztosítani. Úgyhogy nagyjából a szakszolgáltatás részéről ennyi.
Én így azt gondolom, hogy egy kicsit így előbbre tekintenék abban, hogy a gyerek legfőbb érdeke, és itt csatlakoznék Ritához és Péterhez, hogy szerintem az egyik legfontosabb a prevenció. Tehát az, hogy a jelzőrendszer tagjai mit tapasztalnak, mit látnak, és hogy Péter mondta, hogy az erőforrásokat hogy tudják akár a családhoz és a gyerek köré így körbeölelve mozgósítani, ez lenne a legfontosabb. És egy következő állomás lenne az, hogy szükséges-e a nevelésbevétel, szükséges-e a gyermek otthon, hogy ebben van egy kis űr, amit így pillanatnyilag így nem tudom, hogy az alapellátásban dolgozók és a szakellátásban dolgozók hogy tudnak közösen betölteni, mert hogy nagyon élesen elhatárolódnak a feladatok, úgyhogy szerintem ebben akár így az államnak van feladata, hogy ezt jól lehessen összefésülni és egymáshoz közelíteni.
Hát a jog és az érdek az ilyen jó erős szavak. Tehát szeretjük őt, mannak a hatáson, és elfelejtjük azt, hogy mögötte mindig van egy gyermek. És nem úgy általában, bé van egy konkrét gyermek. Az István, a Jóska, és most himsoviniszta vagyok, mert mondhatom a lányokat is, de maradjunk akkor Piroska. Szóval van mögötte egy gyermek, mindenkinek van egyfajta, valamire szüksége van. Az, hogy mi a szükség, ezt általában mi felnőttek találjuk ki jellemzően, mi megmondjuk, hogy neked erre van a szükséged, az a te érdeked, ez a narratíva. Én kicsit abban az irányban mennék el, hogy megkérdezzük Piroskát, és maradjuk, és kiegyenlítem akkor az előző aránytalanságomat, kérdezzük meg Piroskát arról, hogy neki mire van szüksége, és ha megkérdeztük, akkor úgy kérdezzük meg, hogy azt komolyan is vegyük, mert valószínűleg ő tudja elmondani azt, hogy neki mire van szüksége. És akkor innen meg tudjuk határozni majd a gyermeknek az érdekét, nem mindig, mert a gyerek a szükség és az igény között van azért különbség elég rendesen, de azért behatárol bennünket abban, hogy milyen irányba tudjunk elmozdulni. Én remélem, hogy a gyerekjogi egyezmény is egy évét is így épült fel, hogy megkérdezték a gyerekeket, hogy mire van szüksége, vagy legalábbis letapogatták, hogy mire van szüksége, és akkor egyfajta biztonságot tud adni nekünk abban, hogy akkor belőjük, hogy mi az érdeke és mi a joga neki.
Kapcsolódnék hozzád, Ernő, egy történettel, ami most jutott eszembe, hogy így hallgatlak titeket. Nem olyan régen volt egy gyermekfoglalkozásunk, ahol hát egy eléggé intenzív karriertámogató programot tartottunk a gyerekeknek, ez egy kétnapos képzés volt számukra, és az egyik nap ebédszünetében a gyerekek, akik egyébként különböző gyerekotthonokból, lakásotthonokból jöttek, teljesen maguktól olyan véletlenszerűen elkezdtek beszélgetni a bekerülés élményükről. És ez döbbenetes volt úgy hallgatni és figyelni őket, meg egyáltalán látni azt, hogy ez nem egy tervezett beszélgetés volt, hanem ők valószínű, hogy a képzésnek a hatására, vagy annak, hogy éppen a komfortosan érezték magukat, hogy most közösen vagyunk és együtt eszünk, elkezdtek erről beszélgetni, hogy milyen volt, amikor jött értük a rendőr, és bevitték őket. Vagy milyen volt az a pillanat, amikor szembesültek azzal, vagy így realizálódott bennük, hogy ők most nem otthon fognak már élni többet, hanem egy gyermek otthonban. Hirtelen én nem is tudtam, hogy erre hogyan reagáljak, úgyhogy csak úgy csendben maradtam, mint egy részvevő megfigyelő, és hallgattam őket, hogy milyen történetek jönnek fel az ő emlékezetükből, tudatukból, de ezt én így továbbvittem magamban, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ez mennyire tud meghallgatásra kerülni ebben a procedúrában, ebben az elhelyezési procedúrában, ahogy te is mondod, hogy itt a gyerekeket megkérdezni. Ugye van arra lehetőség, hogy a saját elhelyezési tárgyalásukban ők jelen legyenek, tehát hogy van arra lehetőség, hogy ők meghallgatva legyenek, meg vannak kérdezve, de hogyan látok rá erre, vagy mik a tapasztalataitok, hogy mennyire tud ez megnyilvánulni a gyakorlatban, egyáltalán tud-e olyan állapotban lenni egy gyerek, hogy ő ebben a krízis folyamatban rálásson a helyzetére, és úgy érdemben tudjon reagálni.
Ebben nyilván segíteni kell, hogy ő tudja, hogy mi miért történik, és amit Rita is, meg Ernő is mondott, hogy nyilván például a szakszolgáltatásokon belül egy javaslat előkészítés, hogy hova kerüljön egy gyerek, abba be kell vonni egy gyermeket, de egyébként a szakellátásban is, hogy ő el tudja mondani a véleményét, hogy ő mit gondol az ő neveléséről, gondozásáról, ellátásáról, oktatásáról. Ezeket érvényesíteni kell, ugyanúgy, mint ahogy azt is, hogy a róla szóló döntésekben ő részt tudjon venni, meghallgatásra kerüljön és kapjon tájékoztatást. Mondjuk a fővárosi szakszolgálatnál egy javaslat előkészítésnél törekszünk arra, hogy a gyerekek részt vegyenek ezeken a megbeszéléseken. Az egy kérdés természetesen, hogy ő érti-e azt, hogy mi történik, és hogy valóban van-e választási lehetősége, valóban az ő véleménye az a döntések kialakításában kap kellő súlyt, és érvényesül-e mondjuk egy gyerek vélemény egy elhelyezésnél. Ez mindig kérdés, mert hogy nincsenek abszolút lehetőségek, és nyilván amennyiben lehet, akkor természetesen figyelembe kell venni, és érvényesíteni kell egy gyereknek a véleményét, álláspontját, hogy ő mit gondol.
Ehhez annyiban kapcsolódnék, hogy ugye ez így nagyon szépen hangzik, csak ugye azért azt is látni kell, hogy azért erre nincsenek felkészítve a gyerekek. Tehát, hogy, és nem csupán azok a gyerekek, akik a szakellátásba kerülnek, de hát nagyon kevés olyan gyerek van, aki akár a családjában is él, és megtanulja azt, hogy egyébként ő elmondhatja a véleményét, egyrészt azt hogy mondja el, vagy, tehát, hogy ebben azért sokkal több Szóval ezt meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy ő bátran elmondja, és ugye ez alapvetően egyébként ugye szülői kompetencia lenne, hogy ezt elkezdje minél kisebb korban a gyereknél, tehát hogy nem tudom, így ugye mi ezzel ugye elég sokat foglalkozunk gyerekjogi képviselőként, hogy így próbáljuk a gyerekeket tanítani arra, hogy milyen jogaik vannak, az mit jelent, az tartalmilag ténylegesen mit jelent, tehát hogy ugye nagyon sokszor elhangzik ez, hogy minden fórumon, hogy a gyerekek mennyire ismerik a jogaikat, és visszaélnek vele, de nem ismerik a gyerekek a jogaikat egyébként, szerintem legalábbis tartalmilag nem ismerik. Tehát egy adott szituációban például nem ismeri fel, hogy mondjuk őt egy jogsértés érte, így el se tudja mondani, hogy ugye ezt megjelenítse, vagy másfelé, vagy mondjuk él egy olyan közösségben, ahol mindenki hasonló módon él, akkor nem is tudja azt, hogy nem ez a normális, hanem, és akkor nincs is mit jelezzen, nincs is mit továbbadjon, addig, amíg nem találkozik ennek az ellentétével, és akkor rájön, hogy ezt így is lehet. De hogy ebben a, tehát hogy ezeket mind meg kell tanítanunk, azt is, hogy mit jelentenek ezek a jogok, azt is, hogy merj elmondani, illetve hát nekünk felnőtteknek el kéne fogadni azt, hogy a gyerekek tökre tudják, hogy mit szeretnének. És lehet, hogy nem jó neki, de akkor el kell mondanunk neki azt, be kell magyarázni, hogy az a gondolatmenet, mondjuk, amin ő eljutott oda, hogy mit szeretne, abban hol vannak a buktatók, és az valószínűleg miért nem. De hogy ezt viszont vissza kell neki csatolnunk, hogy értjük, komolyan vesszük őt, de ezért nem tudjuk megcsinálni, vagy ezért nem csinálható meg, amit ő elgondolt, de hogy ezt tudjuk helyette kínálni, ezt az alternatívát. Ez egy baromi fáradtságos feladat egyébként, de hogy azt gondolom, hogy ebben van is egyénileg is, és hogy közösségi szinten is meg kellene tanítani a gyerekeknek azt, hogy merjenek kiállni önmagukért, meg a társaikért, tehát mondjuk egy ilyen diák önkormányzatnak nagyon nagy szerepe lenne ebbe, hogy ezek, hogy ugye ami a szakellátásban működik a gyerek parlament, ami szerintem egy iszonyú jó fórumkár, hogy az elmúlt időben nem volt, tehát hogy olyan jó dolgok születtek azokon a fórumokon. Egy ilyen volt, hogy nagyon sokáig nem szabályozta a GVT azt, hogy ha nem egy helyre kerültek a testvérek, akkor legyen közöttük kapcsolattartás. És ennek a gyerekparlamentnek lett az eredménye, ahol a gyerekek elmondták, hogy ők nem értik, hogy miért nem találkozhatnak egymással. És valószínűleg a felnőttek nem gonoszság, tehát a jogalkot nem gonoszságból nem rakta be, hanem egyszerűen nem figyelt erre. És úgy utána bekerült a jogszabályba is. De akár a gyerekvédelmi gyámság intézményén is, hogy ők szeretnék, hogyha a telefonszámát tudnák a gyerek, ami egy tök jogos igény, és utána már ez is megjelent, hogy de ezekre mind meg kell tanítani, és akkor meri majd mondjuk ráadásul egy ilyen krízis helyzetben elmondani, ami az elhelyezése, ami kiemelése a családból, hogy ő mit szeretne, hogy megmerjen ott ül 15 szakember, és ott ül ő, és akkor merje elmondani ebbe, hogy ő mit gondol és mit szeretne. Szóval azért ez egy nagy feladat.
Én is azt gondolom, hogy egy olyan megelőlegezett bizalmat várunk a gyerekektől, ami mondjuk így a lehetetlen kategória, mert hogy egy nagyon nehéz folyamatnak a végén ülnek ők ott, amiben mindenféle sérüléssel, sérelmekkel, vélt, valós helyzettel szembesülnek, és várjuk azt csillogó szemmel és érdeklődve, hogy hát bízzál bennem és mondd el, hogy mit szeretnél. Szóval, hogy ehhez szerintem megint csak ahhoz tudok így visszakapcsolódni, amit előtte elmondtam, hogy van közös munka és feladat azokkal a szakemberekkel, akik most nem a szakellátásban dolgoznak, de őket is nem felcímkézzük, csak mondjuk, hogy gyermekvédő szakemberek, és kell, hogy közösen együtt gondolkodjunk.
Igen, abból indulunk ki, hogyha a gyereket kiemeljük a családjából, az neki jó. Az így is van, hozzátesszük, mert nem indokolatlanul nem történik meg. De az, hogy jól élje meg, azzal kevésbé szoktunk foglalkozni. Tudjuk, hogy nem éli. Tudjuk azt, hogy nem éli jól meg, de hogy azzal különösebben nem foglalkozunk, és akkor várjuk csillogó szemmel, hogy bizalommal legyen irántunk, és fogadja el azt, amit neki mondunk.
Ezért van eredménye akkor, amikor, amiről beszélt a Rita, hogy van egy diák önkormányzat, ahol már egy szakellátásban megélt időszak után, egy megtapasztalt bizalom után, hogy annak, hogy ő elmondja, hogy mit gondol, mit szeretne, hogyan szeretné, tudja, hogy nincs rossz következménye. De ehhez el kell telni egy bizonyos időnek, és meg kell tapasztalnia, hogy merje elmondani.
Az, amit, bocsánat, csak hogy az előbb, amit mondtál, hogy csillogó szemmel, hogy kiemelkedésre, tehát hogy nagyon sok szakembernél lehet azt tapasztalni, hogy azt gondolja, hogy akkor ő most a gyerek megmentője, és azért a gyerek roppantúl hálás lesz, és a gyerek nem az. És vajon miért nem? És hogy hát hiszen itt most már biztonságban van, most még tök jó neki mindent megkap, amit otthon nem is álmodott róla, és akkor most miért ilyen hálátlan ez a gyerek? És hogy azon a lelki részével, meg igazából, szóval sajnos kevés energia jut arra, hogy ezt a bekerülési traumát, ezt fel tudja dolgozni. És akkor talán könnyebb dolga van, ha nevelőszülőhöz kerül, mint egy befogadó otthonban, félreértésnélesen nem a befogadó otthonok ellen, csak hát mégis egy kis közösség, meg van egy befogadó otthon, ami egy nagyobb, ráadásul ugye folyamatosan változik az összetétele, a gyerek összetétele, hisz kerülnek, vagy jobb esetben haza, rosszabb esetben más gondozási helyre, és ebben a közegben kell neki feldolgozni azt a traumát, amit átélt azzal, és még a nagyok lehet, hogy könnyebben, mert ebben sem vagyunk biztos, de ugye itt azért beszélünk pici 2-3-4 éves gyerekekről, és nem tudom, bennem ilyenkor mindig az a mondat, pedig már nagyon régen jártam nevelőszülő tréner képzésre, de ott mindig elhangz, vagy egy ilyen feladatban az volt, hogy elviszik a gyereket, amit mondta, hogy az iskolából rendőr elviszi, és akkor a kisgyereknek az jut eszébe, és ez lehet, hogy bénán hangzik, de hogy ő meg akarta építeni még azt a várat otthon, és ő ezzel ment el az oviba, hogy már pedig este hazamegy, és befejezi azt a építőkockából azt a várat, és hogy nem tudja, reményénk szerint lesz majd alkalma, de hogy sok-sok éven keresztül nem fogja tudni befejezni azt a várat, és hogy ezekre így nem gondolunk, amikor bekerül egy gyerek, hogy neki is voltak tervei, neki is voltak, vannak barát, tehát hogy nem csupán a családjától szakítjuk el, hanem a barátaitól, az iskolájától, akármi, és lehet, hogy ez a család nem a legjobb család, de van egy szociális közösség, aki ott van körülötte, és hogy attól is, tehát hogy annyi mindent kellene ennek a gyereknek segíteni, amit valahogy, szóval, hogy nem tudunk, tehát, hogy nagyon lehet szépíteni, meg azt gondolom, hogy tényleg igyekszünk mindent megtenni azért, hogy jó legyen a gyerekeknek, de nem tudunk mindent megtenni azért, hogy tényleg a legfőbb érdeke az maradéktalanul érvényesüljön. Szóval ezért ez nehéz.
Biztos, hogy az lenne a gyerekek legfőbb érdeke, hogy a saját családjukban maradjanak, és ott nevelkedjenek, és hogy ez a kiemelés traumája, ami ugye még így összekapcsolódik a családban megélt traumákkal, és aztán majd jönnek és az lehet, hogy nem annyi, hogy a szerzett traumák, a szakellátás alatt szerzett traumák, hogy ezt kell megérteni, azt gondolom, hogy mindannyiunknak, vagy a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek azokat az okokat, amik miatt úgy viselkednek a gyerekek, ahogy viselkednek, úgy nyilvánulnak meg, ahogy megnyilvánulnak, mert hogy valóban az van, hogy formálisan azt gondoljuk, hogy biztosítunk lehetőségeket, és közben a saját gondolkodásunkhoz, vagy a saját észjárásunkhoz igazítjuk azt, hogy vajon mit gondolhatnak a gyerekek, tehát hogy van egy elképzelésünk erről, de nyilván fordított a sorrend, először meg kell érteni a gyereket, és utána tudunk együttműködni velük, és utána tudunk tényleg jót tenni az ő érdekükben.
Mi a gyermekhíd alapítványnál, mert akkor találkozunk a gyerekekkel, amikor bekerülnek a szakellátásba, és már a végső gondozási helyükön vannak, és mindegyiküknél látjuk azt, hogy milyen mélyen sérül a bizalom, és hogy ezek a családban megélt traumák, illetve aztán a szerzett traumák, így a rendszerbe való kerülés során, amit te is említettél, azok nagyon, nagyon el tudják mélyíteni ezeket a sérüléseket, és hát számos helyzetben, számos alkalom mentén látjuk azt, hogy ennek a bizalomnak a helyreállítása a legfontosabb, hogyha a gyerekeket hozzá tudjuk segíteni ahhoz, hogy hát a saját magukba vetett hitük és bizalmuk az kialakuljon, és aztán ezen keresztül pedig a körülöttük lévő gondozó felnőttek, nevelők felé, és aztán pedig a világba vetett bizalmuk is tudjon pozitív irányba kialakulni. Azt is látjuk egyébként, bármilyen programot indítunk el, hogy addig egyik programunk sem lesz sikeres, ameddig ezek a bizalomteljes kapcsolódások nem alakulnak ki. Tehát ameddig a gyerkőc nem tudja azt megélni, hogy van egy olyan felnőtt személy, legalább egy olyan felnőtt személy, aki stabilan, kiszámíthatóan ott van az életében, és tud hozzá bizalommal kapcsolódni. És hogy nálunk az önkéntesek pedig ezen munkálkodnak, hogy hosszú távon nyújtsanak egy ilyen segítő folyamatot, egy bizalomteljes kapcsolódást, és látjuk azt, hogy ez azért mekkora kihívás a gyerekeknél. De egyben pedig ezt itt el is mondanám, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez egyben az ilyen legcsodálatosabb dolog, mármint ezt figyelni, és ennek a részévé válni, hogy megtapasztalni azt, hogy egy gyermek megnyílik felénk, megosztja a legféltettebb gondolatait, vagy akár csak, amit az előbb is említettem a kis történet kapcsán, hogy annyira komfortosan érzik magukat, hogy elkezdenek ennyire mély traumatikus élményeket megosztani, és akkor hirtelen ott kerülünk, vagy ott vagyunk mi önkéntesek, hogy bizony ez a bizalomteljes, felelősségteljes feladattal most akkor nekünk jól kell tudni élni. Úgyhogy ezen a bizalomnak a helyreállításán sokat lehet dolgozni. Ugye amikor megtörténik az elhelyezési tárgyalás, és kiderül, hogy mi lesz a végső gondozási hely, akkor nevelőszülőkhöz vagy gyermekotthonba, lakásotthonba kerülhetnek a gyerekek, vagy hát adott esetben, ha úgy alakul, akkor hazagondozásra is, bár úgy tudom, hogy ez ritkán szokott előfordulni, inkább nevelésbe vétel, tehát szakellátásba történő elhelyezés van. De mit gondoltok, hogy bár nehéz összehasonlítani, meg nyilván nem érdemes, de hogyha a gyerekeknek az egyéni fejlesztési tervét nézzük, melyik ellátási típusnak milyen pozitívumai vagy erőforrásai vannak, hogyha nevelőszülőséget, illetve gyermekotthoni és lakásotthoni ellátást vesszük. Mik azok, amik ennél a két ellátási típusnál olyan erőforrások tudnak lenni, amik hozzá tudják segíteni a gyerekeket ahhoz, hogy beilleszkedjenek a saját közösségükbe, vagy beilleszkedjenek aztán később a társadalomba.
Szerintem az nem kérdés, hogy mind a két ellátási formának van létjogosultsága, és fontos, hogy mind a kettő jelen legyen a akár nem itt szép szó, de mondjuk ilyen választási lehetőségek között. Rengeteg tényező befolyásolja, hogy adott gyerekeknél melyik ellátási forma lehet akár a stabilabb és nyújthat hosszú távon megtartó erőt. Ha csak azt vesszük, hogy a testvérsorok is meghatározzák, hogy akár 6-os, 7-es, 8-as testvérsorral egy nevelőszülői család hogyan tud boldogulni, akkor azt mérlegelik, hogy lehet, hogy egy intézményi keretek között a gyerekek kell könnyebben tudnak a szakemberek, vagy hatékonyabban tudnak dolgozni. Tehát fontos a gyerekek életkora, fontos, hogy milyen traumával, milyen állapotban vannak, hova csoportosítható az erőforrás, akik a pszichés támogatást meg tudják adni, a nevelőszülői család milyen terhet bír el a gyerekek állapotából adódóan. Szóval, hogy szerintem nagyon sok tényező az, ami meghatározza, de Péter, ebben szerintem így lehet jobban.
Én is csak megerősíteni tudom, amit Eszter mond, hogy igazából mind a két elhelyezési ellátási forma érvényes tud lenni, ugyanakkor nem tudom, ha nagyon általánosan fogalmazok, akkor azt lehet mondani, hogy amelyik ellátási forma jobban reagál az adott eset, az adott gyereknek a szükségleteire, az tud érvényes lenni. Ugye a jogszabály alapján azt mondjuk, hogy elsősorban befogadó szülőnél, nevelő szülőnél kell biztosítani az átmeneti gondozást vagy otthon nyújtó ellátást, sőt, ugye 2014-től a jogszabály 12 év alatt kivételeknél, mondjuk, mint például a testvérsorok együttes elhelyezése, vagy tartós betegek, vagy halmozottan sérült gyerekeknek, akiknek mondjuk nem áll érdekében az, hogy nevelőszülői családban, vagy állapotuknál adott fogva nem tudnak nevelőszülői ellátást kapni, de hogy kötelező érvényű a nevelőszülői ellátás, de igazából ugye azt tudjuk mondani, hogy van-e annak a hatékonyságnak valamilyen mérő eszköze, hogy hol jobb a nevelőszülői ellátásban, vagy a gyermekotthoni ellátásban. Van-e erre bármiféle olyan indikátor, amiből azt tudjuk mondani, hogy az egyik jobb, a másik kevésbé jó. Ez nyilván eset válogatja, de ugye azt szoktuk mondani, hogy a személyiségfejlődés, mondjuk egy egyéni gondoskodó, törődő, kötődési lehetőséget biztosító kapcsolatban, mint ami a nevelőszülői családban meg tud valósulni, ott ez egy biztosabb helyzet, hiszen azt tudjuk mondani, hogy mondjuk egy felnőtt vagy két felnőtt van egy gyerekkel a nap 24 órájában, míg hogy egy gyerekotthoni csoportra gondolunk, vagy egy lakásotthoni csoportra, ott ha csak a figyelmet nézzük, akkor 3-4-5 felnőtt egy nap, igazából 8-12 gyerekkel, tehát hogy megoszlik a figyelem. De ha más igényeket veszünk így sorba, akkor ezeket is így végig lehet gondolni, hogy például, amit Rita mondott, hogy kapcsolattartási lehetőségeket, melyik ellátási elhelyezési forma tud biztosítani. Versengő jogok, versengő érdekek jelennek meg, hiszen mondjuk, hogyha egy kamasznak úgy néz ki, hogy a nevelésbevétel hamar megszüntethető, vagy az ideiglenes alternatív elhelyezés, akkor nyilvánvalóan érdeke, és egyébként minden gyereknek érdeke, hogy kapcsolatot tudjon tartani, minél gyakrabban tudjon találkozni a hozzátartozóival, a szüleivel, és ez egy gyerekotthoni elhelyezésben jobban meg tud valósulni, mondjuk, mint egy nevelőszülőnél. Mennyire elérhetőek a szükségleteknek megfelelő szolgáltatások egy nevelőszülői családban és egy gyerekotthonban? Megvan-e, ennek a hiánya van meg, vagy pedig csak elérhetetlen, például az oktatási jogoknak az érvényesülése szempontjából? Milyen oktatási környezete van egy kis településen egy nevelőszülői családnak, milyen egy gyerekotthonnak vagy egy lakásotthonnak? Hogy jelenik meg mondjuk a kortársakkal való viszony, vagy egy közösségben való működés, mert nyilvánvalóan ez meg tud jelenni jól, de lehet ennek valamilyen negatív hatása is, mondjuk egy gyerekotthoni, lakásotthoni ellátásban. Tudjuk-e ennek a sikerességét mérni? Tehát mondjuk sikeres-e az a nevelőszülői családban felnövő gyerek, aki ott kap utógondozói ellátást, és lehetősége van már az önálló életvitel megteremtésére, de a sikeresség mellett ott van a kudarc, hogy mondjuk kamaszkorban, vagy serdülőkorban, amikor életkori szakaszváltás történik, akkor ugye a serdülőkamasz gyerekek jellemzően visszakerülnek a nevelőszülői ellátásból. Ugyanez ott lehet mondjuk a gyerekotthoni ellátásban, amikor azt mondjuk, hogy mi a sikeres és mi a jó. Megnézzük a bekerülési állapotot és az életkori sajátosságokat figyelembe véve összehasonlítjuk a kikerülési állapottal. Van ennek, nem tudom, módszertana, vannak erre igazából adatok? Végig tudjuk nézni, hogy fejlődött, hogy változott egy gyerek, milyen készségei vannak, milyen állapotban van akkor, amikor kikerül, mit adott hozzá a nevelőszülői ellátás, mit adott hozzá a gyerekotthoni ellátás, mennyire erős lesz az ő társadalmi integritása, aki mondjuk a nevelőszülői ellátásból kerül ki, vagy aki a gyerekotthoni ellátásból, azt szoktuk mondani, és nyilván ez is egy kicsit így megkülönböztető, hogyha mondjuk valaki érettségivel, vagy felsőfokú tanulmányokkal kerül ki, akkor az egy sikeres szakellátás, hiszen a nem tudom, a társadalmi jólétben való szerepe, akkor erősebb lesz annak a gyereknek, vagy annak a fiatal felnőttnek, de hogy ez valóban mérőszáma-e annak a hatékonyságnak, hogy melyik jobban a szülői ellátás, vagy a gyerekotthoni ellátás. Az az ellátási forma a, nem tudom, a kedvezőbb vagy a megfelelőbb, amelyik az ellátási igényekre megfelelő szolgáltatásokkal tud reagálni. Hogyha ez a gyerekotthoni ellátásba tud megvalósulni, akkor az a megfelelő, hogyha a nevelőszülői ellátásban, akkor pedig az.
Szerintem még ebben egy kulcsfontosságú szereplő van a gyerekek hozzátartozója, mégpedig a család. Tehát, hogy amikor bekerülnek a gyerekek, függetlenül attól, hogy ez egy nevelőszülői család vagy gyermekotthon, ők a szülőkkel együtt érkeznek meg. Fizikailag a szülő nem, csak bizonyos időközönként, de nem lehet a kettőt külön választani. És az, hogy a szülőkkel ki hogyan tud dolgozni, ahhoz kellenek a jó szakemberek, és azok a szakemberek, akik gyermekvédők és a szakmát tanulják.
Hát meg talán a szülő egyébként jobban elfogadja a gyerekotthoni elhelyezést, mint a nevelőszülőit. Tehát ugye ott már egy sok, a nevelőszülő egy rivális ebben az ellátórendszerben, és nagyon sok konfliktus van abból a nevelőszülő és a szülő között. Tehát és akkor ugye azt a gyerek is másképp éli, meg az ő odavaló beilleszkedése is nehezebb. És még amit a Péter mondott, hogy ugye például egy a gyerekotthonban több felnőtt veszi körül a gyereket, tehát nagyobb esélye van egy bizalmi személyre, lehet, nagyobb esélye van arra, hogy valakivel bizalmi kapcsolatot tud kialakítani, mondjuk, mint egy nevelőszülői háztartásban. Ott meg azért van nagyobb esélye erre, mert több figyelem jut rá, több lehetősége van a gyereknek arra, hogy megismerje a nevelőszülőt és a nevelőszülő gyereket, és megbízzanak majd idővel egymással. Tehát, hogy ebben nagyon-nagyon nehéz kérdés. Meg hát a vannak a speciális szükségletű gyerekek, a kettő szükségletű gyerekek, ugye, akik olyan problémás viselkedésűek, akiket viszont a nevelőszülők nem jellemző, hogy vállalnak. És akkor nekik ugye igazából a jó megoldás, az azért a gyerek otthon, mert az nem megoldás, hogy bevállalja a nevelőszülő, és x hónap, vagy ki tudja mennyi idő után visszahozza, be kell, esetleg kap egy újabb nevelőszülőt, ő sem vállalja, vagy ő sem tudja tovább folytatni a nevelését, vagy maga a gyerek kéri azt, hogy hadd ne kelljen ott lennie, és akkor bekerül. Tehát, hogy annyi minden van, ami ezeket az ellátás, hogy melyik jó, persze, ezt könnyű így azt mondani, hogy a családhoz közeli modell az a nevelőszülés az a jó, és akkor árnyalva, és azzal a, szerintem azt mindig hozzá kell tenni, hogy az, hogy nevelőszülő vagy gyerekotthon, az nagyban meghatározó ez is, hogyha a figyelembe tudjuk venni azt az iszonyú sok szempontot, amit egy gyerek elhelyezésnél egyébként ugye a jogszabály előír, hogy mi mindent kell figyelembe venni, hogy hova helyezünk el egy gyereket, akkor ugye igazából az lenne a legideálisabb, ami a legközelebb van hozzá, ami a legkevesebb változást fogja hozni az ő életébe. És akkor ezt viszont azt gondolom, hogy nagyon nehezen tudjuk megvalósítani, hisz azért lássuk benne, kicsi az esélye, hogy a gyerek még a fővárosban csak-csak, vagy városi szinten, de hát egyébként azért ez nem olyan egyszerű, hogy ugyanoda járjon iskolába, hogy nem tudom, ugyanaz legyen a gyerekorvosabb bármi, szóval, hogy ezért ez így, ez egy óriási kérdés, amire jó lenne. Ha valaki majd tudja az a tuti választ, akkor hát, ha Ernő tudja.
Én tudom, de nem árulom el. Az egy nagyon erős, megint egy súlyos szó, ez a jó. Már arról, hogy gyereknek mi a jó, nevelőszül a gyermek otthon, ennek van egy másik oda, vagy az a jó, tehát a jó gyermek otthon, jó nevelőszülés, a gyereknek, hogy mi a jó. Valaki azt mondta, hogy egy jó gyermek, jó nevelőszülő mindig jobb, mint egy jó gyermek otthon. Ennek van egy másik pólusa is egyébként, és akkor tegyük azt is oda, hogy van a jó, és annak van egy másik oldala. Hogy azt is hozzátette, hogy egy rossz nevelőszülő viszont rosszabb tud lenni, mint egy rossz gyermek otthon. Sokokból kifolyólag, főleg azért, mert hogy az a kontroll, ami megvan egy gyermek otthonban, az egy nevelőszülő családban, az egy zárt család, az annyira nincsen meg. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont, akinek jó, a gyereknek, ugye? És akkor itt jön az, hogy illeszteni kell ezt a gyereket. a legtökéletesebb nevelőszülő. Szeretünk úgy gondolni a nevelőszülőre, hogy valakit képeztünk, ő tökéletes, és ott bármilyen gyereket betettünk, mint egy bútort, egy raktár, vagy ott teljes. Ez nem így van. A nevelőszülő, ez az egy illesztésről van szó, tehát olyan, mint egy, most nem nagy szót használok, mint egy szívátültetés. Ha nem a befogadó szervezet nem olyan, akkor kit fogja dobni azt a szívet, tudjuk jól, hát ezért sikertelenek a szívműtétek. Tehát az illesztés nagyon-nagyon-nagyon fontos, a gyereket hová illesztjük. Hogy a jó nevelőszülő családnál is nagyon meg kell fontolni, hogy melyik jó nevelőszülő összedjük azt a gyereket, mert nagyon nem mindegy. Ez egy nagy kívás egyébként nekünk, és ezért fontos az, hogy minél több nevet, most ezért reklámszöveget fogok mondani, és PR szöveget, mert de komolyan mondom, mert hogy nagyon fontos, hogy minél több jó nevelőszülő legyen, mert nekem meggyőződésem, hogy a gyereknek, ha már nincs rendes családja, valami fölött egy család jó, ez így van, ehhez meg kellene jó családok. Nem mindegy, hogy milyen családba teszik be ezeket a gyerekeket.
De hogy azt meg nem, az egy tök jó folyamat lenne, hogyha azt végig lehetne játszani, mint egy örökbefogadási beillesztési folyamat. Amit régen egyébként, amikor jóval kevesebb gyerek került be a rendszerbe, bár talán kevesebb nevelőszülő is volt, ezért végig lehetett, hogy az a nevelőszülői tanácsadó, meg nevelőszülői hálózat ismerte a saját nevelőszülőit, ismerte a gyerekeket. És pontosan ugyanezt az illesztési folyamatot végigvitte, ami az örökbefogadásnál, hogy ki, hogyan elkezdődött a barátkozás. Pont ugyanúgy, hogy a rátekintés mondjuk az talán elmarad, de hogy pár óra, pár nap, pár hét, és aztán amikor ez biztonságosan működött, akkor helyeztük ki a gyereket. És hát ezért ez most ez nem tud működni. Mert hát sok esetben nem tud egyébként sem, főleg a IHS elhelyezésnél oda kell tenni a gyereket, ott lesz az ideiglenes gondozási helye, aztán majd kiderül, hogy a végleges is, de hogy ahhoz, hogy ezek jól tudjanak működni, hogy ők biztosan, ez amit te is mondtál, ahhoz ez egy hosszú folyamat lenne, ami meg nem tud, mert nincs rá lehetőség a rendszerbe, hogy bizonyos gyerekeknél biztos meg lehet csinálni, de hogy azért alapvetően ez nem működőképes megoldás gyakorlatilag, pedig valószínűleg ez egy biztosabb kihelyezési út lenne, vagy egy stabilabb elhelyezés, mint hogy hát életkorban úgy nagyjából. Tehát, ahogy most sajnos ezt kényszerű, vagy ahogy ez most megy. Tehát, hogy itt vannak feladatok.
Igen, hát ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés. Arra vannak adatok, vagy nektek van-e rálátásotok arra, hogy milyen kimeneteli utak vannak? Mi jellemző a szakellátásba került gyerekeknek a beilleszkedésére, vagy mi történik velük, miután ők kikerülnek a rendszerből?
Mindenféle tapasztalat és ismeret van erről, jó és akár rossz is. Ha megvolt a bizalom, és megvolt az a kötődés valakihez, aki nagykorúságát követően is egy kicsit, tudod, így alulról tudja tolni, fölülről valaki tudja húzni, akkor szerintem sok sikertörténet van, de mindig az a nehéz ebben a munkában, akik ott dolgoznak kinn a terepen, és sokszor mondtam nekik, hogy a jövőnek kell dolgozni, hogy nincs azonnali igazolható eredmény, vagy nagyon kevés. És nagyon sok mindent szeretnénk azonnal láttatni, és ők is szeretnék látni, hogy ahogyan ők dolgoznak, és amilyen energiával, és amennyi munkával, annak rövid időn belül van eredménye, de lehet, hogy csak akkor van eredménye, amikor már nagykorúvá váltak, és már családja van, és gyereke van, és egyszer csak jön szembe az utcán, és akkor azt lehet látni, hogy fogja a két kicsinek a kezét, és megkérdezzük, hogy vagy, és akkor az ember nyakába borul, és mondja, hogy jaj, milyen jól, és akkor a szép emlékeket kezdik el visszahozni, hogy milyen jó volt ez, az. Szóval, hogy vannak ezek a sikertörténetek, és akkor nyilván vannak olyan fiatalok, akik a későbbiekben is egy nagyon nehéz élethelyzetbe kerülnek, vagy sodródnak be, akár azért, mert visszakerülnek abba a családi közösségbe, ahonnan tulajdonképpen kiemelésre kerültek, vagy egy olyan kortárs közösségbe kerülnek, ami nem alternatív a számukra, és nem ad nekik biztonságot. De azért azzal a bizalommal és hittel dolgozik mindenki, és ezt feltételezzük, és így is azt gondolom, így is van, hogy minden munkának megvan az eredménye, és amit a gyerekek felé, ahogyan fordulnak, és amit nyújtanak nekik, az egész biztos, hogy egyszer csak valahogy az így megjelenik a gyerekek életében. Tehát nem tudom azt elképzelni, hogy nem. Lehet, hogy nem 20 évesen, lehet, hogy 25-26, vagy a későbbiekben, de így hiszem azt, hogy a jó dolgokat beépítik a saját felnőtt életükbe. Igen, igen. Egyébként az utánkövetés rettenetesen nehéz. Kirendeli a gyámhatóság az utógondozó nevelőt, és nevesítik a személyét, de hát sokkal több erőforrás kellene ahhoz, hogy ténylegesen ezt nyomon lehessen követni. Sokszor a kollégák így megkérdezték, hogy mi a jobb, ha jönnek a gyerekek, és halljuk, és tudunk róluk, vagy ha eltűnnek, és nem tudunk. Szerintem mind a kettő lehet jó, mert attól még lehető jó élethelyzetben, mert éppen nem jelentkezik. Nyilván az egy visszaigazolás, ha egyszer csak jönnek az otthonba. Egyébként van, amikor akkor is jönnek, amikor bajban vannak, és pont nem egy jó élethelyzetben.
Én is csak meg tudom erősíteni, amit mondtál, Eszter, hogy rendszer szintű adatok szerintem nincsenek, utánkövetési adatok, kikerülési életutakat nem követünk rendszer szinten. Azok a tapasztalatok vannak, amik a gondozási helyek tapasztalatai, a szakemberek tapasztalatai, amik egyéni tapasztalatok, illetve a nagykorúvá váló és az ellátásból kikerülő felnőtteknek a beszámolói alapján lehet erre. Nagyon kevés adat van azért némi kutatás is, vagy volt, hogy jelenleg van-e, azt nem tudom. Igazából egyesületek, intézményi találkozók valamilyen alkalom kapcsán van erről valami fajta visszajelzés, hogy sikerül az önálló élet megteremtése, vagy a testalomba való beilleszkedés, úgyhogy igazából teljes képet nem tudunk, vagy valamilyen nagyon exakt képet nem tudunk erről mondani szerintem.
De ez egy jó érzés, amikor elmegyünk mondjuk egy nevelőszülői családba, és akkor ott több utógondozó jelenet, ott is él, és hogy ők jól érzik, vagy már nem is utógondozó, tehát hanem ott él, és vagy visszajár, és akkor éppen ott van, és elmeséli, hogy akkor mi volt, vagy, és besegít mondjuk. Tehát, hogy inkább csak ilyen, vagy legalábbis gyerekjogi képviselőként meg pláne nem nagyon van erre már rálátásunk, de ezek a tapasztalások meg jók, hogy és akkor az úgy számunkra is olyan jó érzés, hogyha így ilyen többen is visszajárnak, akkor itt biztos, hogy vagy nagy valószínűséggel jó lehet az ott nevelkedő gyerekeknek, hisz visszajárnak, és mosolyognak, és hatalmas fényképalbumok, és szóval, hogy ezért ebben inkább ilyen visszajelzések, és ezek jók. A gyerek otthonban talán annyira nem járnak vissza, vagy nem tudom, én nem nagyon láttam. Olyat láttam mondjuk, hogy ott dolgozik, de azért ez ritkább.
Van azért embögött a kérdés, mert egy ilyen elvárás, amit felénk meg van fogalmazva, hogy a gyerek bekerül, az rossz, az meg kell javítani. Úgy javítsuk meg, amikor kerül a rendszerből, akkor ő beilleszkedik, van munkája, lesz felesége, két gyereke, és ha lakást nem is tud venni, azért legalább bérel egyet. Tehát azt azért így egy picit én finomítanám, mert hogy a gyerek bekerül valahogyan, és én ahhoz igazítanám az eredményeinket, és itt, amit az Eszter mondott, hogy akkor látjuk ezt, hogy került be, és a szakmának hozzáteszem egy hiányossága, mert nem meri bevállalni azt, hogy föltérképezi azt, hogy mi van a gyereke, de jó alaposan, és kövesse fel, hogy hova jutott el fél év alatt, hogy az a gyerek megtanul később villába lenni. Iszonyatos nagy eredmény, csak szeretném hozzátenni. Mikor köszön, akkor szemébe mer nézni annak, akinek köszön. Ilyen egyszerű dolgok, amikkel később ugye tud érvényesülni majd az ő életében, nem 18 évesen, hanem már 16 évesen valamilyen formában. Tehát, hogy viszonyítjuk-e azt, hogy az a gyerek hogy került be, akár a nevelőszülő, az akár a gyermekotthonhoz, és akkor ezt tudnánk mérni egyébként, ez most egy kritika a szakmánk fele, jó erős kritika, hogy mérjük-e azt, hogy amikor a gyerek bekerült 3 évesen, hol volt, mi történt vele, miközben ebben a 18 éve, vagy 17 éve, vagy 15 évben, és hova jutott el ez a Na, az az igazi mérő. Nekem nem az, hogy utána sikerült-e neki talpra állni, beilleszkedni, vagy csak, hanem az, hogy hová fejlődött. Ez a mi szakmánknak a mérője. És magunkat kell mérjük, ezért hangsúlyozom ezt ki, nem a gyereket.
De ha sikerült talpra állni, beilleszkedni, akkor azért ez egy...
Igen, azért ez, hozzáteszek egy személyes élményt, hogy valamikor ezelőtt 10-15 évvel összehívtunk, sikerült, volt egy ilyen nagyon agilis lakásotthon vezető, és ő megkereste, akiket ismert, volt gyerekeket. Azért jelentem, hogy jelentős többségük nem kallódott el. És én meg vagyok győződve, hogy az a 23 ezer gyerek, vagy a 21 ezer kiskorú, aki bent van a rendszerben, a nagy része nem kallódik el. És hogy mindenki felejtse azt a sztereotípiát, hogy akkor abból a gyerekből hajléktalan lesz, meg bűnöző lesz, meg nem. Tisztes családapa lesz, családanya, gyereke vannak, és rendben van. Én ismerek nagyon sokat ilyet.
Vannak jó gyerekközösségek, és azért az online felületeken való megjelenés nagykorúvá vált gyerekek esetében azért az úgy jelen van, hogy ők utána találkoznak, összejárnak, már családdal is összejárnak, nekem konkrét élményem és tapasztalatom is van ezzel kapcsolatosan, hogy lehet, hogy a gyerek otthon felé közvetlenül nincs visszajelzés, de mégiscsak ő nevelkedett egy olyan kortárs közösségben, akik számára fontosak voltak, és a későbbiekben is egy kicsit fogják egymás kezét, talán így lehet, hogy megfogalmazni, nyomon követik, hogy melyik őjük hogy van, és ha tudnak, segítenek is egymásnak.
Meg talán azt is el kell fogadni a szociális munkában, hogy nem mindig akarja ő ezt visszacsatolni. Tehát, hogy én, volt egy fiú, akivel, amíg fél évig volt a szakellátásban, és gyakorlatilag napi szinten volt kapcsolatunk, és rengeteg dolgot kellett tenni azért, hogy ő életben maradjon a rendszerben, mert mindegy, szóval így nem mennék bele a történetbe, és tényleg egy nagyon jó kapcsolatunk volt, és aztán az egyik áruházba pénztárosként dolgozott, véletlenül pontot fizettem, és teljesen úgy csinált, mintha nem is, és soha nem is találkoztunk volna, de ezt tudomásul kell venni, hogy az ő élete ez a szakasza lezárult, és ő ebben úgy szeretne tovább élni, hogy és mindegy, nekem jó, ő biztonságban van, dolgozik, jól érzi magát, az úgy látszott rajta egyébként, már amikor én odaértem, akkor egy kicsit lefagyott, de egyébként addig nagyon kedvesen, tényleg egy nagyon jó volt látni, ahogy ott viszonyult a vásárlókhoz, de ezt el kell fogadni, hogy ez a szakasz ott lezárult.
Mondok egy nagyon, csak hogy legyen kicsit életszerű. Volt nekem egy gyerekem, javítóintézetet megjárta, nem volt egy egyszerű eset, hozzáteszem, hogy nálam egy jó másfél fejem magasabb, és 37 kilóval nehezebb. És nem mondom a nevét, pedig nagyon szeretném mondani, de hogy ő egyébként a helyi közlekedési vállalatnál buszsofőr. A másik gyerek pedig, és ugyanaz az alom, ha szabad ilyen szót használni, ugyanaz az alom egyébként, ő meg nagyon nagy késés lemaradása volt iskolába, talán 2 éves, úgyhogy talán ő 16 éves volt, amikor vagy 17 éves, amikor 8 osztályt befejezte. Minden nap elment iskolába, hozzáteszem. És most, ha jól tudom, tiszt a határőrségnél. Uh-huh. Találkoztam vele 1 éve, 2 gyereke van. Apa, akkor keresztelték meg. Egy templomba jártunk, és ott találkoztam, nem ott keresztelték. Szóval, szóval annak nagyon jó. És az a lényeg, hogy jól volt. Tehát nem az a lényeg, hogy akkor van 2 gyerek, és akkor határ, hanem az, hogy látszott rajtuk, hogy jól van, jól vannak. És eldicsekedett, hozzáteszem idézőjelben, hogy ő de nagyon keményen megdolgozott érte.
Maga a gyermekvédelem, illetve a gyermekvédelemben dolgozni az önmagában véve érzelmileg megterhelő lehet sokszor, és mindannyiótoknak vannak személyes kapcsolódásaitok gyerekekkel, vagy szakellátásban felnőtt fiatalokkal, és hogy már évek óta benne vagytok a rendszernek a működtetésében, nektek személyesen mi az, amiről azt tudnátok mondani, hogy mindig egy ilyen erőforrást nyújt számotokra, amitől úgy érzitek, hogy igen, érdemes tovább dolgozni, érdemes tovább benne lenni gyermekvédelemnek a működtetésében?
Gyorsan elmentünk, kiroztam mögé, csak jelzettem, az a tartást.
Az ott az erőt.
Nem, az a erőt, igen, hogy benne lehetünk.
Hát meg a kollégák, azt gondolom. Tehát, hogy az a közös, mert hogy nagyon sok, nagyon elhivatott ember van, és aki küzd, és együtt küzdeni jó, és nagyon sok nehézség van, és azt gondolom, hogy tehát, hogy én mondjuk egy elég bőgős típusú ember vagyok, de én viszonylag sokat sírok. Bár most, ahogy mondta Erni, az asztal mögött az egy könnyebb, de hogy azért, tehát hogy az a bázis, amire építhet az ember, és még hogyha ha mondjuk van egy szakmai vitánk egy másik szervezettel, attól az egyrészt szerintem mindannyiunk épülésére szolgál, másrészt, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos emberi kapcsolatok vannak, amikre lehet építeni, ami megtartja ebben az embert. Nagyon, tehát gyerekjogi képviselőként azért nálunk ritkán vannak pozitív történetek, de igencsak az élet elnyékosabb oldala az, ami azt hiszem, én mondjuk úgy azt tudnám mondani, hogy az elmúlt 15 évben, mióta gyerekjogi képviselőként dolgozom, kettőször volt olyan, hogy visszajelzett valaki pozitív történet. Tehát, hogy a gyerekektől inkább, de hogy mondjuk egy szülő, vagy egy szakember, aki így valami, amiben együtt dolgoztunk, és ugye mi nem mindig látjuk a végkifejletet, hogy hova jut el, visszajelzett. Így most decemberben volt a második a 15 évben, így karácsony előtt annyira jó volt, hogy azt mondta, hogy egy örökbefogadási ügyben, hogy és akkor elértük, és úgy lett, és hogy tudtuk, hogy ez a gyereknek a legjobb. De hogy, szóval, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően az a szakmai közösség, amiben dolgozom, az, ami erőt ad.
Szerintem mindenki, aki a segítő szakmában dolgozik, így rendelkezik annyi önismerettel, vagy legalábbis így végig gondolta, hogy miért a segítő szakmában. Valami motiváció biztos van így a saját életéből adódóan, és hát nem lehet másképp, mint hinni abban, hogy a miért dolgozunk, ahogyan dolgozunk, amit csinálunk, az jó és az fontos. Szerintem sokakat, ez régi szakembereket, ez biztos, hogy itt tart, hogy ő hiszi és tudja, hogy jó célért, jó dolgokért, jó kollégákkal végzi a munkáját.
Neked, Péter, mi ad erőt?
Hát az a szakmai közösség nekem is egy megtartó erő biztosan, amiben dolgozom, és a szűk szakmai közösség is, de nyilván a tágabb is, és biztosan a közös célok is, és akármilyen szinten, mármint munkakört tekintve végezzük ezt a feladatot, ha valamit sikerül elérni egy gyerek ügyében, vagy egy gyerekközösség ügyében, az tud erőt adni. Nyilván a gyerekvédelmi szakellátáson belül mást értünk eredményen, sikeren, hatékonyságon, mint mondjuk a köznapi értelemben, de minden napban valami olyan pozitív, vagy hasznosnak tűnő eredmény, amire azt lehet mondani, hogy ezért érdemes tenni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megosztottátok a tapasztalataitokat, meg a véleményeteket is, gondolataitokat is. Én örülök, hogy egy ilyen szakmai beszélgetésre eljöttetek. Remélem, hogy majd legközelebb is találkozunk. Köszönöm.
Köszönöm szépen.